Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezet minden tagját, vendégeket, testvéreket egyaránt. És azt a kérdést vetném fel így az ige hirdetés kezdetén, hogy vajon tudjuk-e, hogy ma, amikor az idők jelei beteljesedését egyre inkább látjuk, hogy számunkra ma igazából mi a legfontosabb, és hogy a megváltásunk tervében most Jézus éppen mit végez. Jézus mit tesz az ő népért? Nyilván, hogy ez inkább csak egy ilyen költői kérdés azok számára, akik már régóta hallgatják az ige hirdetéseket és megkeresztelkedtek, de ezért azt gondolom, hogy emlékeztetőül mindannyiunknak ezt a kérdést át kell gondolnunk, hogy ma Jézus mit tesz az ő népért, és nekünk ehhez mit kell tennünk, hogy kell ezzel a Jézusi munkával együttműködni. Szeretném felolvasni Korszakok nyomában, még nem egy igével vezetném be, hanem a Korszakok nyomában című könyvből Ellen White-nak az írásából a 379. oldalról és a 380. oldalról a következőket. Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemüknek a meghintés vére által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük Jelenések könyve 14. fejezetében. Kedves gyülekezet, hát én azt gondolom, hogy erről keveset szoktunk gondolkodni, de annál inkább meg kell értenünk, hogy Jézus a mennyben vizsgálati ítéletet folytat, ugye azok felett, akik az üdvösség várományosai, és azokat meg kell, hogy tisztítsa, mikor ő eljön, és a próbákra már, mint egy a végső nagy próbákra tisztán kell állniuk, hiszen közben járó nélkül kell majd megállniuk a végidőben, de előtte meg kell úgy tisztulniuk, hogy győzniük kell a bűn ellen vívott harcban, már itt a földön. És miközben úgy elgondolkodom azon, hogy mi az idők jeleiről olyan sokszor gondolkodunk, vagy legalábbis igyekszünk lépést tartani az idők jelei eseményeivel, mint a nagyvilágban, mint a belpolitikai és magyarországi helyzettel kapcsolatban, természeti katasztrófáktól elkezdve a földrengésekig és mindenféle lázongásokat, amiket Egyiptomtól fogva láthatunk a Közel-Keleten. Tehát ez mind-mind a végidő súlyos figyelmeztetései számunkra. Aközben lehet, hogy nem figyelünk eléggé arra, hogy nekünk ebben a korban, ebben az időben most mi a fő feladatunk, hogyan viszonyuljunk ehhez az időszakhoz. És aztán a fejezet végén egy különlegesen érdekes dolgot olvashatunk még, hogy aki nem működik együtt ma Jézus főpapi szolgálatával és vizsgálati ítéletével, a vizsgálati ítélet munkájával, annak tulajdonképpen nincs is közössége, nem is lehet közössége Istennel. A következőképpen olvasom. Jézus közbenjárásának áldása most csak azokra árad, akik hitben elfogadják az engesztelés nagy jelentőségű szolgálatát. Ugye részletesen itt a nagy engesztelési szolgálatról nem beszélhetünk. Azokon pedig, akik elvetik azt a világosságot, amely fényt áraszt erre a szolgálatra, nem nyugodhat meg Isten áldása. És utána írja a példát. A zsidók Krisztus első adventjekor elvetették a kapott világosságot, és nem hitték el, hogy ő a világ megváltója, ezért nem is részesültek bűnbocsánatban. Jézus visszatért a mennybe, és saját vérével belépett a mennyei templomba, hogy tanítványaira árassza közbenjárásának áldásait. A zsidók teljes sötétségben maradtak ezután, és továbbra is hozták a hiába való véres és egyéb áldozataikat. A jelképes árnyékszolgálat már véget ért. Ugye ez 2000 évvel ezelőtt Jézus keresztáldozatakor. Az ajtó már nyitva, amelyen át az emberek korábban Isten elé járulhattak. A jelképes árnyékszolgálat véget ért, az ajtó, amelyen át az emberek korábban Isten elé járulhattak, nem volt már nyitva. A zsidók nem akarták keresni őt azon az egyetlen úton, amelyen megtalálhatták volna őt, a mennyei templomban folyó szolgálat útján. Ezért nem tudtak közösségre jutni Istennel. Számukra már zárva volt az ajtó. Nem látták meg Krisztusban az igazi áldozatot és az Istenhez vezető egyetlen közbenjárót, ezért nem részesülhettek a közbenjárás áldásaiban. Kedves gyülekezet, az a félelmetes veszély van, hogy mi is ugyanúgy járhatunk, mint a zsidók. Hogyha nem vesszük komolyan, hogy mit jelent a vizsgálati ítélet, Jézus közbenjáró szolgálata, és nem működünk együtt vele úgy, ahogy ő bennünket most meg akar áldani, akkor úgy járulunk most Jézushoz, mint hogy a zsidók vitték a szertartásukat, áldozataikat Jézus halála után is, mikor már a mennyben elkezdte a szolgálatait. Tehát, hogyha mi nem megyünk be Jézussal a, ugye hát ezek nagyon speciális bibliai kifejezések, hogy a szentek szentjébe, tehát a főpapi szolgálattal nem működünk együtt, akkor gyakorlatilag készületlenül fog érni bennünket. Jézus eljövetele készületlenül fog érni bennünket. A végidő nagy eseményei, nem tudunk megállni, és tulajdonképpen a legnagyobb dolgot veszítjük el, hogy Jézus megtisztítson bennünket a bűneinktől. Ugye, mert ezt olvastuk az első részben, hogy Isten, Krisztus most a bűnbánok hívő bűneit eltávolítja a templomból, jelenleg ez történik, és a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Akkor így elgondolkodtam ezen a kérdésen, hogy a mi életünkben vajon van egy ilyen különleges munkája ma az Istennek, a bűntől való szabadulásnak, tisztogatásnak a különleges munkája. És itt szeretném felolvasni, hogy tulajdonképpen hogy is, mi is történik most a mennyben Jézus főpapi szolgálata idején. Ugye lapozzuk fel Malakiás könyve 3. fejezetét, és itt találhatjuk meg azt az igeverset, ami erről a munkáról szól jelen korunkban is. A 3. fejezet első 3 versszakát olvasom. Nem teljesen ismeretlen, sőt egyáltalán nem ismeretlen igeversek, de hogy lássuk azt, hogy mit jelent ma Jézus Krisztust befogadnunk, mit jelent ma Jézus Krisztussal, hogy mondjam, közösségbe kerülni. Hogyan lehet ma Jézus Krisztussal közösségbe kerülni? Nem csak úgy, ahogy 2000 évvel ezelőtt ugye elkezdődött a közbenjáró szolgálata Jézusnak, és bűnbánatot, bűnbocsánatot nyerhet az ember minden bűnére, és közbenjáró szolgálatot, hanem Jézus 1844 óta, akiknek talán teljesen új ez a sok új ismeret, ezek a speciális bibliai igazságok, amik a végidőben tárultak fel az úttörőink számára, azoknak most nem tudjuk ezt részletesebben elemezni, hogy miről van szó. Lényeg az, hogy most Jézus a bűnök tisztításával is foglalkozik. Egész komolyan nem csak bűnbánatot és bűnbocsánatot akar adni, hanem Isten népe körében egy tisztogató, egy bűntől való szabadító munkáját végzi. De hogyan? A 3. fejezet első 3 verse a következőképpen szól. Jézus nevét kimondva, nem kimondva is tudjuk, hogy róla szól. Íme elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregeknek, Ura. Ugye eljön az ő templomába az Úr, és megtisztítja az utat Jézus, mielőtt eljönne. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja, és ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Ez tehát Jézus mai szolgálata, munkája a mi életünkben, hogy megtisztítson bennünket a bűntől, hogy mint az aranyat, ugye tisztítják a tűzben, azt mondja itt Malakiás proféta, hogy olyan lesz ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja, és ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, hogy megtisztítja Lévi fiait. És most vessük fel a kérdést, hogy ezek sem ismeretlen gondolatok, de akkor ez most mit jelent számunkra itt a mai helyzetünkben, itt közben itt ülünk, meg éljük a mindennapi életünket ezekben a utolsó időkben, 2011-ben, mit jelent az, hogy mi hagyjuk magunkat megtisztítani a bűntől? Ez most mit jelent számunkra? Egy nagyon komoly gyakorlati kérdések ezek, nem pusztán eszmei vagy lelki, elvi síkon kell ezeket átgondolnunk. Én azt gondolom, hogy az, ugye mindannyian gondolj, el tudjuk képzelni, hogy egy aranyműves, amikor úgy szép ékszert akar készíteni, vagy egy szép darabot akar készíteni az aranyból, és mikor már oda is kerül az arany hozzá, az már egy tisztított arany, tehát X karáttól a 24 karátig. És hát a legértékesebb ékszerek mindig a 24 karátos aranyból készülnek. De hogy az mennyi munkán, mennyi tisztításon megy át, mire abból 24 karátos arany lesz, ugye aztán csak úgy el tudjuk képzelni. Muszáj a tűzbe kerülnie ott annak az aranynak, hogy az megtisztuljon a salaktól. Hát ezt szemlélteti tulajdonképpen Malakiás is, hogy Jézus ma, mint főpap, azt teszi, hogy beleviszi az ő gyermekeit, akikből aranyat akar kihozni, beleviszi őket a különféle fokozatú tűzbe, tehát különféle hőmérsékletű, ízásba, hogy egy olyan tiszta aranyat tudjon előállítani, ami valóban a legértékesebb lesz. És most fordítsuk le ezt gyakorlatra, mégpedig azt jelenti, hogy elképzelhetetlen ma, hogy mi ne számoljunk azzal, hogy megpróbáló körülményekkel és szenvedéseken keresztül akar bennünket a Jóisten megtisztítani. És hogy ez valóban így van, és ehhez Isten segítséget ad, maga Jézus is így gondolja ezt, hogy tűz nélkül egyszerűen nem vagyunk képesek megtisztulni, a szenvedések nélkül. Ugye ismerjük Jelenések könyve 3. fejezetében azt a nagyon híres kijelentését Jézusnak, hogy mit vegyünk tőle. És mi az első, ami a szegénységünk ellenében gazdaggá tesz bennünket, ugye a képzelt szegénységünk ellenére igazán gazdaggá tesz bennünket. Ugye ez az első, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. És kedves gyülekezet, azt mondhatjuk, hogy a végidőben a hívő embernek, minden hívő ember, aki Krisztus népéhez tartozik, és a végidőre készülő ember, annak csak egy hite lehet igazán, ami igazi hitnek minősül, és valódi Istenben való bizalomnak a fogalmát megérdemli, hogy az a gyakorlatban is igazi hit, ez a tűzben megpróbált arany. És hadd tegyem föl a kérdést, hogy mindannyiunknak most van-e ilyen aranya, vettünk-e már ilyen aranyat Jézustól, ami tűzben megpróbált arany, és hogy lehet ilyet venni? És egyszerűen megijed az ember ettől az igazságtól, hogy az igazi hit az csak szenvedéseken keresztül tud igazzá válni. Az igazi hit, ami valóban Istenben bízik, és Istennel közösséget tud átadni, és a végidőben ez egyfajta megtisztulásunkat is eredményezi, ez elképzelhetetlen a szenvedések nélkül. És most tegyük fel a kérdést, hogy viszonyulunk a szenvedéseinkhez? Hogy viszonyulunk a próbáinkhoz? Hogyha azt mondja a Krisztus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hát mi aranyat még csak elfogadnánk, ugye? De hogy mondjuk mi vagyunk azok az aranyok, és az a mi hitünk, a mi aranyunk tulajdonképpen akkor lesz arany, ha az tűzbe veti Krisztus, mint ahogy a ruhamosók vagy az ötvös tüze megtisztítja az aranyat, és így Lévi fiait is így tisztogatja ma, akkor hadd tegyen fel a kérdést, hogy a szenvedésekkel mennyire barátkoztunk meg a tűzben való aranytisztogatással. És tulajdonképpen a következőket szeretném felidézni, hogy miért is van nekünk erre olyan nagy szükségünk. Ugye a laodíceai állapot az egyszerűen egy elviselhetetlen állapot és egy elfogadhatatlan állapot az Isten szemében. A laodíceai állapotból az Isten mindenkit, legalábbis szeretne mindenkit kimozdítani és kihozni. Ez viszont egyértelműen csak az igazi önismeret, az igazi önmagunk felismerése és a bűneink belátása útján tud ez megvalósulni. Olvasom a negyedik kötetből, a bizonyságtételek negyedik kötetéből a következő sorokat, és azt gondolom, hogy nagyon telibe találnak bennünket, amikor erről a kérdésről kell, hogy gondolkodjunk. Isten finomító és tisztogató munkásságának föltétlenül folytatódnia kell, míg csak szolgái meg nem alázkodnak, míg csak annyira meg nem halnak maguknak, hogy amikor tevékeny szolgálatra szólítja őket, egyedül az ő dicsőségével fognak törődni. Jaj, milyen félelmetesen elcsúfítja az Isten ügyét az ember romlott gondolkodása és féktelen természete. Mennyi szenvedés zúdít magára az ember, mivel csökönyösen a szenvedélyeit követi. Isten újra meg újra átvezeti az embert a területen, fokozza a nyomást, míg csak a tökéletes alázat és a jellem átalakulása összhangba nem hozza őket Krisztussal és a menny szellemével, míg csak győzők nem lesznek maguk fölött. És a következőt írja Ellen White, hogy jó, van az Isten népe körében lelkesedés, buzgóság az Isten ügye iránt, de sokszor annyira belekeveredik az énjük. Azt mondja, hogy amikor tevékeny szolgálatra szólítja őket, egyedül csak az ő dicsőségével fognak törődni. És hogy jaj, mennyire elcsúfítja az Isten ügyét az ember romlott gondolkodása. És én azt látom a soraink között, és magamban is, hogy rengeteg konfliktust okoz az, amikor az ember beleviszi az énjét valamiképpen a munkájába, és az Isten ügyébe. És amikor mi valamit tenni akarunk jó szándékból és az Isten ügyért, de ott van, hogy hát ezt én teszem, ott van, hogy hát én milyen csodálatosan végzem ezt a munkát, és milyen jól tudok beszélni, milyen jól tudok énekelni, vagy egy picit az önteltség és a gőg megjelenik ott. És sajnos volt is eset, hogy beszéltünk egy ilyen munkacsoportba a munkáról, és annyira bántotta a fülemet sokszor, hogy tehát ezt is én találtam ki, hogy ezt így csináljuk. Ezt is szeretném, hogy ez így legyen. Az is úgy kellene, hogy úgy legyen, mert én azt jól tudom, hogy annak úgy kell lennie. És amikor valami megvalósult, és akkor mondja, hogy de ebbe én is benne voltam ám, nem csak ti. Ismerjük ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy ebbe én is benne voltam? Ezt azért megdicsérhettek ezért, amit csináltam? Ez az egyik dolog, amit szeretnék felidézni. Aztán a másik dolog, hogy amikor az Isten hogy tisztogat bennünket, lapozzuk fel Zsoltárok könyvét, hogy az Isten mi mindent tesz azért, hogy megtisztítson bennünket, és hogy most nem beszélünk másról, mint arról, hogy Jézus mit végez velünk, mit szeretne rajtunk végezni. Olvasom a 66. Zsoltárt. Lapozzuk fel a 66. Zsoltárt, és kedves gyülekezet, addig, amíg bennünk ezt az Isten nem tudja elvégezni, amíg nem hagyjuk, hogy ezt a tisztogató munkát az Isten végezze rajtunk, addig nagyon nagy veszélybe vagyunk. Addig nem mondhatjuk azt, hogy Jézus főpapi imájával összhangban éljük a hitéletünket, és hagyjuk, hogy ő munkálkodjon rajtunk. Ezt írja a Zsoltárok könyvében 66. Zsoltár 10. versétől a 12. versig a Zsoltáros. Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat, embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Ugye értjük ezt a tapasztalatot, ahogy a zsidók leírják, hogy tisztít meg Isten, hálóba vittél be minket, milyen érdekes jelkép. Megfogtál minket, tehát nem tudunk onnan elmenekülni. Megszorítottad derekainkat, embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Az Istennek milyen sok útja, módja van, hogy megtisztítson minket. Tehát szeretném felvetni azt például, emberek egymással való kapcsolatában, mikor a másik ember megfed engem, mikor rámutat a hibáimra. Ez az embert ültettél fejünkre, szóval egy ember megmondja, hogy én hogy kellene, hogy éljek, hogy mi az, ami hiba bennem, ugye szemembe mondja azt, hogy te ezt nagyon rosszul csinálod, és te nem vagy alkalmas arra, amit csinálsz. Vagy különféle rágalmakat szórnak ránk, embert ültettél fejünkre, emberek, amikor tulajdonképpen úgy érezzük, hogy ráültek a fejünkre. Ki szereti ezt? Ugye érdekes a megfogalmazása ennek a Zsoltárnak, mert tűzbe, vízbe jutottunk. Kedves gyülekezet, most nem az eseményről van szó, hanem arról, hogy mindehhez hogy viszonyulunk. Lehet, hogy az Isten, lehet, hogy Jézus maga teszi ezt. Lehet, hogy Jézus maga tesz bennünket megpróbáló körülmények közé. Mondhatni így, megalázó körülmények közé. És mondhatnám, tehetném fel azt a kérdést is, hogy viszonyulunk a megalázó körülményekhez. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak menekülése van ezekből, nem? Akkor a gyülekezeti életben látjuk a vircsaftot néha, vagy a vitákat, mikor látjuk a testvéreink közötti konfliktusokat, látjuk, hogy nem értenek meg bennünket, vagy látjuk, hogy egy helyzetben olyan nehéz megértetni magunkat, nehéz abban a közegben valahogy jól érezni magunkat. Akkor mit szoktunk csinálni? Elmenekülünk onnan. Ott hagyjuk azt az embert, hogy jó, akkor én abban a másik baráti csoportba fogok tartozni. És ilyen nagyon személyes dolgokat hadd mondjak, mert nem általánosokról beszélek. És közben lehet, hogy az lenne az a megfelelő helyzetünk, ha ott maradnánk, nem menekülnénk el a próbák elől, amiben Jézus Krisztus meg tudna bennünket tisztítani. Amiben megtanulhatnánk az alázatot, hiszen azt olvastam itt tulajdonképpen, hogy mi is a célja Jézusnak ezzel a főpapi szolgálatával, azt írja, finomító és tisztogató munkásságának addig kell folytatódnia, míg csak szolgái meg nem alázkodnak, míg csak annyira meg nem halnak maguknak, hogy amikor tevékeny szolgálatra szólítja őket, egyedül az ő dicsőségével fognak törődni. De a gyülekezet, szeretnék itt még egy-két gondolatot felolvasni, hogy mennyire kellenek nekünk ezek a próbák, de miért? Azt írja. Krisztus egyre vizsgálja őket, hogy kiderüljön, mi rejlik a szívükben. Napvilágra kerülnek jellemük gyönge pontjai, melyek mindeddig rejtve voltak előttük. Alkalmakat nyújt nekik, hogy kiküszöböljék gyöngeségeiket, hogy lecsiszolják természetük durva kiszögeléseit, és alkalmassá tegyék magukat az ő szolgálatára. Hogy amikor a tettek mezeire szólítja őket, készen álljanak, és hogy a mennyei angyalok egyesíthetsék tevékenységüket az ember igyekezetével, abban a munkában, melyet el kell végezni a földön. Az Úr könyörületesen kinyilatkoztatja hibáinkat. Micsoda megfogalmazás ez? Az Úr könyörületesen kinyilatkoztatja hibáinkat. Hogy magunkba szálljunk, bíráló szemmel vizsgáljuk meg szívünk bonyolult érzelmeit és működéseit, és fölismerjük benne azt, ami helytelen. Ezúton módosítsuk beállítottságunkat, és finomítsuk modorunkat. Az Úr gondviselése olyan helyre vezet embereket, ahol próbára tudja tenni erkölcsi erejüket, fölszínre tudja hozni tetteik rugóit, hogy fejleszteni tudják, ami jó bennük, ami pedig helytelen kiküszöbölni. Isten azt szeretné, ha szolgái megismernék szívük erkölcsi működésének gépezetét. Azzal a céllal, hogy ezt elérje, megengedi, hogy a szenvedés, a nyomorúság tüze támadja őket, hogy így megtisztuljanak. Kedves gyülekezet, én úgy érzem magamban, hogy én még nem vagyok készen arra, hogy ezekben a helyzetekben ott maradjak és megálljak, és megalázzam magamat. Tehát én szeretem mindig a könnyebb utat járni. Én nem szeretek olyan emberek között lenni, akiknél nyilvánvalóvá válik, hogy én bennem nincs szeretet irántuk. Nyilvánvalóvá válik bennem, hogy előítélet van bennem irántuk. Nyilvánvalóvá válik bennem, hogy nem szeretem őket. Nem szeretem ezeket a helyzeteket. Azokat a helyzeteket szeretem, ahol szeretnek engem, és én is szeretem őket, ahol jól érezhetem magam. Ha már az érzelmekről beszéltünk a szombatiskolán. Ez is ehhez tartozik, hogy mennyire engedjük meg magunknak azt, hogy az Isten kinyilatkoztassa előttünk szívünk titkos rugóit. Kinyilatkoztassa, nyilvánvalóvá tegye, hogy ember, te nagyon elveszett vagy. Meg szoktuk mondani, és szoktam mondani, hogy addig rendkívül türelmes ember vagyok, és egy rendkívül áldott, szelíd, kedves ember vagyok, talán néhányan így is ismernek, amíg kedvezőek a körülmények ehhez. Amíg valaki be nem szól, ugye is szokták ezt mondani, amíg rá nem lép a tyúk szememre, vagy amíg nem tesz megjegyzést mondjuk valamire, ami nekem nem tetszik. Én addig rendkívül kedves ember vagyok, higgyétek el, próbáljátok ki. De onnantól kezdve nem leszek az. És ezt magatokról nem tudjátok elmondani? Magatokról is el tudjátok. És itt jön a nagy kérdés, hogy ebben a helyzetben mit teszünk? Ebben a helyzetben két lehetőségünk van. Mint mondtam, ha megbántanak, megsértenek, én onnan elmegyek, és olyan helyre megyek, ahol nem teszik ezt velem. Vagy pedig szerintetek mi a másik megoldás? Ugye nagyon kézenfekvő, Zsuzsa. Igen, ugye a Római Levél 5. fejezete, 8. verse talán. A másik megoldás az egyetlen Krisztushoz vezető megoldás, és egyetlen arany tisztogatási lehetősége az Istennek, hogy megalázzuk magunkat. És elviseljük azt a helyzetet. És Isten kérjük, hogy tudjunk ebből győzelmesen kikerülni. Szeretnék néhány bibliai példát is felidézni, hogy ne csak személyes gyengeségeimről beszéljek. Ábrahám történetében ismerjük azt az esetet, amikor nem akar megszületni az első szülött Izsák, ugye? Nem akar megszületni az ígért gyermek. Nagyon jól ismerjük, és itt is mondhatom azt, hogy nekünk minden élethelyzet lehet egy tisztogató helyzet. Szeretünk mi várakozni az Isten ígéreteire? Szeretünk mi úgy szép, türelmesen, jó, hát szenvedünk, ez sincs, az sincs, betegek is vagyunk, de hát majd lesz, majd az Isten beteljesíti az ő terveit. Egyáltalán nem ilyenek vagyunk, de ez is tulajdonképpen a tisztogatásunkhoz tartozik, hogy az Isten ezt elvégezze. Azt írja Ábrahámról szintén Ellen White, Ábrahám nem kételkedett az Isten ígéretében, hogy fiú gyermeke fog születni, de nem várta meg, hogy Isten szavai a maguk idejében és módján teljesedjenek. Isten várt, hogy Ábrahám hitét próbára tegye, ő azonban nem állta ki a próbát. Ezért kellett utána Izsákot, hogy így mondjam, de próbára tette, hogy megáldozná-e, föláldozná-e azt a fiút, aki megszületett. Döbbenetes volt ez a próba, hogy nem várta meg Ábrahám, hogy Isten majd beváltja az ígéretét, magához vette a szolgáló lányát, Hágárt, és nemzett gyermeket, ugye, amiből csak probléma lett. Az Isten újra próbára tette, hát, hogy na, aki végül megszületett 100 éves korodra, ezt most áldozd fel nekem. Hadd tegyem fel ezt, ez megint ahhoz tartozik. Jézus azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Nem hiszem, hogy ilyen kérése lesz Istennek, hogy áldozzuk fel a gyermekünket, tehát távolról sem erről beszélek, hanem arról, hogy nagyon megpróbáló helyzetekben az Isten addig próbál bennünket, amíg be nem tudjuk bizonyítani, hogy most már csak benne bízunk. Értjük? Tehát Ábrahámnál addig kellett ezt a próbát végvinnie Istennek, mert bebizonyította Ábrahám, hogy most már csak az Istenben bízik. Még arra is képes lett volna, hogy Ábrahámot feláldozza. Izsákot feláldozza, az egyszülött fiát. Elég bizonyíték volt, hogy tűzben megpróbált aranyra tetszert. Nem üdvözülhetnek azok, akik nem veszik el a tűzben megpróbált aranyat, kedves gyülekezet. És mondom, tegyük fel mindig azt a kérdést, hol vagyunk ettől a hittől? Hol vagyunk ettől a bizalomtól, hogy a megpróbáló helyzetekben megállunk, és megalázzuk magunkat? És most egy ilyen családi kérdésben nagyon szeretnénk már a megoldást látni, és hónapok óta imádkozunk, hogy tudjunk egy házcserét lebonyolítani, egy lakáscserét, hogy megfelelő körülmények között tudjunk élni, És ahogy a Jóisten valamiért nem engedi meg ezt a cserét, hogy itt mi cserélgessünk házat vagy lakást. Valamiért ki kell venni. De tudjátok, mennyire türelmet próbáló, hogy jönnek, nézegetik a lakást, aztán ó, persze, megvesszük, és aztán vissza se szólnak. És szóval, aki már volt így, hogy valamit szeretett volna megoldást az életében, és mennyire szeretnénk emberileg siettetni ezeket a dolgokat, hogy majd emberileg mi mindent kiharcolunk. Még ennek a próbának még a közepén vagyunk valószínűleg, amíg nem tudjuk letenni az Isten kezébe teljesen, hogy ő oldja meg a mi ilyen életszükségletbeli dolgainkat. Aztán szeretnék nektek felolvasni egy gondolatot, hogy Illés, amikor imádkozott esőért, akkor is az Isten miért nem adott esőt az első hat imádságára? Emlékeztek a történetére, a nagy Kármelhegyi jelenet után tűz szállt alá, és megemésztette a vízben úszó áldozatot, tehát a tűz megemésztette a vizes áldozatot, és nagy tapasztalat volt, de utána még az ígért felhő és az eső még nem jött el. És Illésnek ez volt a másik igazán nagy próbája, és a komoly próbája, hogy Isten megígérte az esőt, és mi lesz? És akkor felmegy a Kármelhegy tetejére, és ott imádkozik, és kéri az Istent, hogy hát jöjjön az eső, mert megígérted. Elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. És nem jön az eső. És miért nem jött az eső? Emlékeztek erre a nevezetes bizonyságtételre? Magam számára is talán ennek a gondolatmenetnek a része lehet ez a, hogy itt mennyire megint azon múlott, hogy mennyire tudjuk az Isten kezébe helyezni az életünket, és mennyire tudjuk megalázni magunkat az Isten előtt. 7-szer imádkozott Illés buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatása talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. A 6. alkalommal csüggetten föladta volna, és imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt. Tehát sokszor érezzük azt, hogy nem hallgat meg az Isten, nem változnak a dolgok, megyek, csinálok valami mást, aminek van eredménye is. Majd én megoldom, ahogy Saul történetében várta Sámuelt, hogy majd megáldja a csapatot, mi filiszteusok elleni csatában. 7 napig várakozott, nem jött Sámuel a proféta, pedig azt mondta neki, hogy várj meg, mert te nem áldozhatsz, és nem mutathatsz be áldozatot. És akkor Saul úgy gondolta, hogy itt már szélednek el a katonák, értitek, a megpróbáló helyzetek, a nehéz helyzetek, a végletekig húzódott helyzetek. Jézus eljövetele is tulajdonképpen egy ilyen végletes várakozási idő, nem? Hogy már azt mondtuk 20-30 évvel ezelőtt, hogy itt már egy pár év, és Jézus el fog jönni, és idősebb testvérek is 70-80 éve várják, és még mindig végletesen megpróbálja Jézus a mi hitünket, a mi várakozásunkat. De épp ettől válik tisztává az arany, hogyha az Istenben való bizalmunkat nem adjuk fel. És ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletbe fogja tartani hitünket. És ezt írja, azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül tud megáldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk majd a dicsőséget. És azt írja, miközben imádkozott Illés, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami erre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és egyre kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden, és mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, s így szólt, íme kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Mikor jött meg a válasz az imára? Hogy volt ez a tűzben megpróbált arany Illésnél? Mikor elérte a maga semminek tartásának pontját, ez a null pont, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságában megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. És kedves gyülekezet, minden helyzetben, minden körülményben ezt nevezhetjük tűzben megpróbált aranynak, igazi hitnek. Amikor teljesen megalázott ember, teljesen átadott ember az Istenre bízza a dolgait és az Isten ígéretére, helyezi a jövőjét. És mindeközben a bűneinket akarja megláttatni az Isten. Hogy türelmetlenek vagyunk, hogy büszkék vagyunk, hogy mennyire a magunk erejére támaszkodunk. Kívánom mindannyiunknak, hogy el lehessen mondani rólunk, amit most utoljára Malakiás könyvéből szeretnék felidézni, és még lapozzuk fel egy-két megjegyzést fűzni hozzá, hogy most vegyük komolyan azt, hogy végidőben élünk. Tehát ez az első tézis, amit mondjunk ki, hogy hisszük azt, hogy végidőben élő nép vagyunk. Tehát most összefoglalom az egész gondolatnak. Hisszük azt, hogy az idők jelei beteljesedése már egészen rövid idő lehet Jézus eljöveteléig? Tehát Jézus eljövetele közel van? Hisszük, gondolom. Akkor vajon mi lehet az egyetlen oka Jézus várakozásának, de legfőbb oka? A legfőbb oka talán az, hogy úgy megyünk Jézust keresni, hogy a zsidók tették Jézus halála után, nem együttműködve a főpapi szolgálatával, hogy minden bűntől megtisztítva, tűzben megpróbált aranyat nyerjünk, hanem gyenge hittel, erőtelen hittel éldegéljük a langyos keresztény laodiceai életünket. Ez az egy oka annak, hogy Jézus még nem tudott visszajönni. És én úgy gondolom, hogy az egyéni életünkben, a személyes életünkben a fő kérdés az, hogy vállaljuk-e azt a megszégyenülést, azt a megalázottságot, hogy még mindig itt tartok, hogy menekülök emberek elől, menekülök a bűneim elől, menekülök az önismeret elől. És én szeretem, hogy engem szépnek, jónak, okosnak, jó hívőnek tartsanak, még gyülekezetben is, és nem merem fölvállalni, hogy én még nem vagyok annyira alázatos, hogy ezeket a bűneimet igazán le tudnám tenni, és meg akarnék szabadulni ettől. És vállalom, hogy ettől szabadulnom kell. Pedig mondhatnám is, hogy hálóba akar bevinni ma. Az Isten ma hálóba akar, derekunkat akarja megszólítani, mert máskülönben nem akarunk szembesülni azzal, hogy milyen állapotban vagyunk. Tűzbe, vízbe jutottunk, és kihoztál bennünket bőségre. De mindjárt olvasom az igét, hogyha ma próbák és szenvedések érnek bennünket, azt gondolom, hogy azt tartsuk kiváltságnak, hogy most próbálja meg az Isten azt, hogy milyen erkölcsi állapotban vagyunk, hogy milyen hitbeli állapotban vagyunk, és képesek legyünk megvívni azt a csatát, hogy ilyen vagyok, de az Isten szabadító erejébe és hatalmába vetem a reménységet, és nem megyek el barátaimmal vigasztalni magamat. Nem viszem el a gondolataimat afelé, hogy nem igaz a feddés, nem igaz, hogy ilyen vagyok, nem vagyok ilyen, én jobb vagyok, és én külön vagyok a másiknál. Ebben nem menjünk bele, hanem engedjük, hogy megalázzon az Isten. Nem tudom, hogy értitek-e, mit akarok mondani. Hogy hagyjuk a megalázottságunkat, hogy az Isten kimunkálja, mert ebből lesz a hit. Gyakorlatilag Istenben bízni egy alázat nélküli ember nem tud. Tehát az igazi Istenben való bízás az az igazi megalázkodás. Ábrahám is addig nem tudott győzni, amíg ezt nem tudta megtenni. Saul is ezért veszett el, és hogy mondjam, Illésnek is ez volt ugye a győzelme, hogy addig vizsgálta magát, míg teljesen az Isten kezébe nem tudta tenni a helyzetét, és meg nem engedte az Istennek, hogy megtisztítsa őt minden bűntől. Szép ez a Malakiás ige, ami mondjuk egy profécia, úgy gondolom mindannyiunkra nézve, profécia lehet. A második fejezet 5.-6. verse. Ezt szeretné az Isten a mi életünkben elérni, ez a Jelenések könyvének az ószövetségi változata. Azt írja itt Malakiás proféta, szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki, és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban. Békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűnből. De ez csak Isten akkor tudja megtenni a 6. vers szerintieket, hogyha az 5. vers már az életünkben beteljesedik. Megalázta magát az én nevem előtt, és igazság törvénye volt az ő szájában. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ha eljutunk ide, akkor az Isten egyre jobban tisztogatva felmagasztal bennünket, és hatalmas munkával fog megbízni minket a végidőben. De amíg ezt a tisztogató munkáját az életünkben nem engedjük elvégezni, amíg meg akarunk futamodni a nehéz próbáló körülményektől, addig nem tudja ezt a tisztogató munkát elvégezni. Kívánom, hogy valóban aranyakká váljunk, és akit így megpróbál a Jóisten, abban nagy lehetőséget lát, és ne unjuk meg az Isten dorgálását, ne unjuk meg az ő feddését, ne lázadjunk fel a megaláztatásunk ellen. Tudom, hogy nagyon kegyetlen és nagyon fájdalmas, de hagyjuk, hogy az Isten így tisztogasson, és tegyen alkalmassá bennünket az ő országára. Amen. Mennyei édesatyánk, Jézus nevében jövünk hozzád, hogy megköszönjük neked, hogy beavatsz bennünket a te megváltói tervedben, munkádba, hogy most a főpapi szolgálat idején, amikor közben járó munkát végzel értünk, közben tisztogató, bűntől szabadító próbákat adsz az életünkbe. Urunk, segítsd, hogy meg tudjuk érteni ezeknek a próbáknak a jellegét, hogy mennyire szívünk mélységeit, szívünk titkos rugóit, a bűnnek különféle jellemünk, különféle gyarlóságait akarod felszínre hozni ezekkel a próbákkal, és mindezek szembesülése után megalázásra hívsz bennünket, önmagunk megalázására, és szeretnéd, hogyha teljesen bíznánk benned, teljesen rád bíznánk azt, hogy te az életünkben a nehézségekből, a próbákból hogy hozol ki, és ne a magunk erejével akarnánk kijönni belőle. Kérünk, segíts, hogy miközben szolgálatunkat végezzük, miközben veled keressük a közösséget, elfogadjuk azt a közösséget veled, amit a szenvedésekben akarsz kimunkálni velünk, közöttünk. Különleges dolog, hogy ezeken keresztül egyre közelebb kerülhetünk hozzád. Különleges munkád ez, hogy önmagunk megismerése és önmagunk megalázása által egyre mélyebb közösségbe kerülhetünk veled. Segíts, hogy ezt az utat valóban elfogadjuk, ennek az útnak a követését, és engedjük, hogy te teljesen megtisztíts bennünket minden salaktól, hogy igazsággal vihessünk áldozatot, és fényessé tehesd Lévi fiait, bennünket. Kérünk, hogy segíts ebben a küzdelemben, segíts bennünket, hogy hitben megerősödjünk, és valóban tűzben megpróbált aranyra tehessünk szert, ami az igazi szeretetnek és az igazi bizalomnak a kincse. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és munkálkodj egyen-egyenként mindannyiunk életében. Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen.